Elhallani lehetett az ismeretes füttyöt az udvaron. Jól van, Prestonné. Senkinek se szól többet a dologról soha, és most elmehet. Nem kételkedett többé. A természeténél fogva könnyen hívő volt, ehhez járult egy tegnapi jelenet, a Szerecseny királyhoz című traktérban, ahol a megyei tisztikar közösen étkezett. A vacsoránál a közügyekről beszélgetve szóba került Görgei János táborba szállása. Marsalkó Péter mondani kezdte. Furcsa hírek érkeztek, mire közbevágotta már egy kicsit becsípett. Protonotárius Revicki Dániel, mint egy kiegészíteni a mondatot, Toporcról, hüledezve néztek össze a megyei urak, mint mikor valaki nagy tapintatlanságot mond, s Marsalkó ura mohón sietett kiegyengetni a hibát. Dehogy mondá! Erdélyből jönnek a furcsa hírek, hogy ott mindennek vége van. Az alispán nem értette meg tegnap, miről lehet szó, de most már minden világos. Az urak már hallottak egyet-mást a sógorné kalandjáról. Nem, ezt nem lehet tovább tűrni. Ennek véget kell vetni a szegény János becsülete kedvéért. Alig, hogy megjött Preston mindenféle bögrékkel, üvegekkel, zsírokkal, füvekkel, és azokhoz való utasításokkal, Legott felhívatta a két legügyesebb lándzsást, Göbölyő Andrást, valamint Szabó Gergelyt, s megparancsolta, hogy nyomban útra kelvén a legnagyobb titoktartással környékezzék meg éjjel Toporcon a Görgei János kastélyát, ahol a toporci molnárnak valami újonnan szegődött legénye szokott gonosz szándékból megjelenni. Fogják meg, s lehetőleg feltűnés és zaj nélkül hozzák elejbe. Ez szerdán délelőtt történt, és már pénteken este, amikor az alispán éppen vetkeződni kezdett, jelenté neki Preston. Egy rabot hoztak Toporcról a lándzsások. Mit mondjak nekik? Hát azt, hogy most nem érek rá. Majd reggel beszélek vele. Kisvártatva visszatért Preston, hogy a lándzsások azt kérdeztetik, ne adják-e át a várnagynak. Erre egy mondd meg nekik, hogy semmi esetre sem. Előbb én akarok vele beszélni, ez az én privát rabom. Csukják be ideiglenesen valami üres cellába. Megint csak visszajött Preston. Azt üzenik a lándzsások, hogy a szegény rab egész nap és egész megelőző éjjel nem evett egy falatot sem. Pedig olyan rázós szekéren hozták, hogyha evett volna, és holt éhes volna azóta. Az alispán, aki már azóta levetkőzött és a takaró alá bújt, ingerlékenyen válaszolt. Mondd meg a lándzsásoknak, ne üzengessenek. Mit gondolnak a bestelelkek, hogy kivel beszélnek? Előttem lehet könyörögni, de nekem üzenni nem lehet. Ha még egyszer üzenni mernek, megbotoztatom őket. Ami a rabot illeti, hadd böjtöljön az ebugatta. Ezzel aztán rendbe jött ez a függő kérdés is. Reggelre azonban nagy elfoglaltságra kelt az alispán, már ott csoszogtak előszobájában a mindenféle ügyes bajos felek és deputációk, azon felül értekezletek, tárgyalások vártak rá, úgyhogy szinte zúgott a feje, mint egy köpű, és teljesen megfeledkezett a rabról. Minthogy vasárnap jött közbe este felé hazahajtatott Görgőre, hol megint gazdasági ügyekben kellett traktálni. Lembergi kereskedők várták, kik a hízott ökreit akarják megvenni. Másnap cudar idő kerekedett, hó, szél, de olyan, hogy a fákat csavarta ki az erdőkben. A kutyát se való ilyenkor kihajtani. Egész nap ki nem mozdult a szobájából. Csak innen szép most a világ, fehérek a fák, a házfedelek, a hegyek, és minden, ameddig a szem lát. Csupán messze az úton rontja a fönséges összhangot egyetlen fekete pont. A fekete pont egyre közelebb jött. Eleinte olyan piciny volt, mint egy varjú, azután, mint egy szuszék, még végre egy hintó alakját vette föl, melyet négy sötét pej vontatott nagy nehezen a kerék agyig érő hóban. Messziről jöhet, mert különben szánkó lenne, annak vetnek most puha pihés ágyat felülről. Amint aztán a templomhoz ér a hintó, nagy ostor pattogás közt befordult az urasági fasorba. Vendéget kapunk, jegyezte meg Marjákné bosszus hangon, birsalmákat rakosgatva a meleg kályha párkányára, hogy azok ott szépen szagoljanak a tekintetes úrnak. Megfoghatatlan az, hogy kedvük van az embereknek ilyenkor is mászkálni. A hintó ez alatt bejárt az ambitus kiugrója alá. Görgei maga is kíváncsi volt, és az udvarra nyíló ablakhoz lépve látta, hogy a farkasbőr bundából egy nagy kendőkbe keresztül kasol bebabujázott asszonyalak kászmálódik ki, magával rántván sötét-zöld csurapéja szárnyával, téglát palackot, melyek nyilván melegítőül szolgálnak. Az érkező bekötött fejéből csak a két szem látszott ki, és a hidegtől pirosra mart orr lehetetlen volt felismerni. Csak miután az előszobában leszette róla a ruhákat Preston, a vele váltott néhány behangzó szóból ismerte meg Marjákné. Akármi legyek a toporci úrasszony, és azzal elejbe rohant. Görgei ellenben összeszorította ajkait, s halántékán kidagadtak az erek. Ahelyett, hogy ő is kifelé sietne, amint azt az illedelem hozná magával, leült az íróasztalhoz és írni kezdett. Vagy legalábbis mímelte, hogy ír. Csak ugyan Görgei Jánosné nyitott be. Görgei hallotta, mint belép, és megsuhognak a szoknyái. De csak írt izgatottan, mérgesen, hátra nem fordult egy világért se. Nem látta hát az asszony feldúlt arcát, megtört, roskadozó alakját. Az asszony megállt egy percig a szoba közepén, mintha megütődnék, majd csendes reket hangon figyelmeztette az írásban elmerültet. Én vagyok sógor. De még erre se fordult meg Görgei, szorgalmatosan írt tovább, és csak úgy fokhegyről szólt hátra, rideg, megvető hangon. Mit akar? Talán észre se vette a hideg sértő modort, kivenni észre a tűszúrást, mikor a szívét hasogatja a legnagyobb fájdalom. Ereje elhagyta, egy székbe roskadt, csak éppen, hogy még szavakba bírta rakni a lesújtó hírt. Elfogták az uramat, a kegyelmet testvérbátyját. Erre aztán lecsapta a tollat az alispán, és keserű gúnyban tört ki. És kegyelmet persze búsul ezen. Ó, Istenem, kiáltál fuldokló hangon, hiszen vége van, gályára viszik, vagy vesztőhelyre. Az alispán elsápadt. Ki fogadta el? Kérde izgatottan. Bizonyosan a császár. És ő hol van most? Nem tudom, hová vitték. Hol és mikor fogták el? Ütközetben vagy másképp? Otthon, felelte Görgeiné, s hangosan kezdett sírni. Az alispán csodálkozó szemeket meresztett rá. Hát otthon volt. Én erről semmit se tudtam. Mert titkolni kellett. Álruhában volt meghúzódva a toporci malomban. Az alispán halovány arca olyan vörös lette szóra, mint a főt rák. Szemeiből kialudt a haragos fény, és homlokáról eltűnt a bánat felleg. Egy tekintetet vetett a remegő nőre. Volt abban részvét, bűnbánat, szégyen, és egy hirtelen mozdulattal térdre esett előtte, s fekete kötényének, mely megfeszült a térdeim megfogván, egyik szélét ajkához vitte és megcsókolta. Mit csinál kegyelmed? Ijedezett az úrnő, s fölugrott a székről. Valami olyast, amit vezeklésül szabtam most magamra, de amire nem vagyok érdemes. Felkelt, lerázta térdéről a porcs, élénken folytatá, Mária kedves sógorasszony. Egy percig se tartson a bánata többé. János nem a császár fogadta el, hanem olyan ember, aki visszaadja. Görgeiné nagy lélegzetet vett, s félig hívőn, félig bizalmatlanul tekintett rá. Ó, Istenem, ki hát? Én, felelte Görgely, én fogadtam el. Csalódottan csüggesztette le a fejét. Milyen új szerencsétlenség, Isten csak ugyan elvette az eszét, éppen a legrosszabbkor, mikor rászorult volna. Már előbb is feltűnt a különös viselkedése, de most már bizonyos. Görgely észrevette az asszony arcán, hogy mit gondol, és sietett őt megnyugtatni. Ó, sógorasszony, most azt hiszi, hogy megőrültem, de én nem vagyok bolond, csak gonosz. Nem tudom, megbocsájthat-e nekem valaha. Azt pletykázták előttem, hogy a sógorasszony éjjelenként egy molnár legényt erezget be a szobájába. Ez engem fellázított, s elrendeltem a molnár legény elfogatását. Alávaló dolog volt tőlem, hogy elhittem. Üssön pofon értem, most megérdemlem. Itt van a fejem, tartom. Ó, most kellett volna megnézni, milyen szép az, hogy nem csak az égről jöhet napsugár, hanem megterem a könycsepp alatt is. Íme keresztül tört a mosoly a nagyasszony könnyein. Sírt és nevetett egyszer s mind. No, csak az kellene, hogy megüssem, hiszen igaz volt, amit beszéltek. Áradozott Görgein, és rózsa nyílt ki az arcán, elpirult egy kicsit. Pajkos derű repdesett a mellett az ajk szögleteiben. Szebb volt akármelyik üde hajadonnál. Mit üréstagadás? Berezgettem Jánost éjjel, mint a parasztasszonyunk a szeretőjüket, hiszen annyi beszélni valónk volt. Hát ne gondoljon valami egyeb, egyszer mérmetesen lesütötte a szemeit. Kell is már nekünk? Hanem ez is meggondolatlanság, most már belátom. Adjunk hálát az Istennek, hogy csak így végződött, nem rosszabbul. Mert fel is ismerhették volna, ám bár szakát növesztett, a bajuszát leborotválta, és hiszen látta őt, mennyire át van alakítva. Nem, még nem láttam. Árnyék vonult át a Mária homlokán. Hogy lehet az? Hát nem itt van? Hát hol van ő most? Nyugtalanul függesztette rá a szemeit, de Görgei nem felelhetett. Nyelvét abban a szempillantásban bénítá meg a rémület levegő után kapkodott. Eszébe jutott, hogy a foglyot nem engedte a várnagyhoz vitetni, hogy az bevegye a rendes rabok létszámába, minél fogva nincs gondoskodás a kosztjáról, éhen is halhatott azóta. Az Isten szerelméért mi lelte? Miért nem felel? A finom női ösztöne súgta meg, hogy Jánossal történt valami. Görgei az ajtóhoz szaladt, felszakította, izgatottan, s kikiáltott. Rögtön fogjátok be a legsebesebb négy lovamat, Mariákné, a bundámat, a botosomat, hamar, hamar! Meghalok a bizonytalanságtól, sógor, hogyha nem felel, esenged Görgeiné remegő hangon. Pál úr a verejtéket törölte le homlokáról parasztosan a kabátja ujjával. Meddig él még egy ember étlen szomjan? Nem tudom, nyögte Görgeiné megsemmisülve elhalón. Majd talán tudja Mariákné. Hely, Mariákné, jön csak be! Meddig él egy ember étlen szomjan? Soha se próbáltam, felelte Mariákné, hanem azt hiszem embere válogatja. A katolikus ember kibírja egy hétig is, mert az hozzá van szokva a bőtököz, de a luteránusokért nem mernék jót állni. Mikor a megboldogult uramnak, Isten nyugtassa meg, az a nagy hideglelése volt, menjen a bolond fecsegésével, sürgesse inkább a kocsist. Görgeiné kétségbe esetten ragadta meg a sógor a karját. Mi történt az urammal? Az Isten kezében van, felelte megtörtén. Annyira volnánk, sikoltott fel az asszony. Elfeledkeztem róla, vallotta be bűnbánó arccal. Éjjel hozták, külön cellába zárattam, annélkül, hogy a kosztjáról gondoskodnám. Persze azzal a szándékkal, hogy reggel megpirongatom, ráéztek, és kitoloncoltatom a megye területéről. Csak nem gondolja, vetette fel az asszony, hogy emiatt baja lett, vagy talán... Görgei elhárító mozdulatot tett. Nem, de hogy Isten ments! Az erős ember egész testében reszketett, mintha láz törné. Ó, szó sincs róla. Semmi olyanra nem gondolok, sógorasszonykám, becsületemre mondom. Ej, mi baja lehetne? Hanem tudja, mégis péntektől, vagy éppen csütörtöktől nem enni egy falást sem, nagyon éhes lehet. Ezért hát készítsenek egy jó kis vacsorát, én most bemegyek érte, s kihozom. Legyen addig itt nyugton, sógorasszony. Na, én is bemegyek. Minden esetre bemegyek. Ahogy tetszik, de igazán nincsen semmi ok a nyugtalanságra. Be sem mennék, hanem egy kicsit a fejem fáj. Majd széthasad, egy kis szánkázás, egy kis friss levegő kihúzza. Bizalmatlanul néztek egymásra. Na jó, én mégis elkísérem, talán nem unja meg magát az úton. Ez alatt előállott a szán. Nyugtalanul kapálódzó lovak szerszámán megszólaltak a csengettyűk. Meg annyi apró lélekharangok. Az este is kezdett leszállni, piszkos kékes köd ereszkedett alá a tiszta fehér takaróra. A szél elállt már, de a hó még pilinkélt, mintha fehér legyek úsznának valami zavaros folyadékban. Görgei fölsegítette sógorasszonyát az ülésre, és betakargatta a lábait. Hát csak ugyan nem restel velem jönni. Mindjárt visszajövünk Marjákné. Jó vacsorát főzzön, 3 személyre, Marjákné. El ne felejtse, 3 személyre. Aztán fölugrott és leült a sógorné mellé. Lőcsére, Matyej, ne kíméld a lovat, ha mind a 4 megdöglik is. Matyej szót fogadott. Siklott a szán a csillogó fehér havon, mint a kilőtt nyíl. Sebesen maradoztak el a gyémántos erdők ligetek az út két felén. A lovak orjukaiból, szájából sárgás, pára fátyolok szálltak a levegőben a jármű előtt. Görgei megbánta, hogy olyan nagy sietségre intette a kocsist. Még megijeszti vele az asszonyt. Pedig elég, hogy ő maga se él, se hal a rémülettől. Szükségét látta a magyarázatnak. Hamar szeretnék beérni, mert a várnagynál felejtettem a penicillusomat, s az ilyenkor vasárnap mindig hivatalos valahová vacsorára. Még majd hozzá nem juthatok a bicskámhoz, pedig valójában a bicska kedvéért megyek be. Meg vagyok lőve. Egész nap nem bírtam magamnak kalamust faragni. Olyan közömbös hangon mondta, mintha a penicillusnál csak ugyan nem volna egyéb baja. Görgeiné hasonlóképpen erőt vett magán, és kivallogatta apránként, hogy ő meg legalább azért megy be a sógorral, mert nem szenvedheti a Marjákné üres fecsegéseit. Hova tovább, már szó sem esett Jánosról, mintha a világon se volna. Igazi hősiesség számba ment ez a megnyugtatásra számító kölcsönös gyöngétség, mely csak nagy lelki erőfeszítésekkel volt fenntartható, s amellett nem ért semmit, mert mindegyik tudta a másikról, hogy a lelke valóságos kínpadra van feszítve. Összebeszéltek hetet havat, mint az unatkozó utasok szokták, hogy egymást szórakoztassák, még az időjárás sem maradt megszólás nélkül, hogy igen zórnak így érkezik az idei tél. Valahol a távolban farkasüvöltést vélt hallani Görgei, mire megjegyezte a nagyasszony. Bizony jól járt a szegény urunk tököli, hogy már megverték, s nyugton ülhet valahol Törökországban, ahol szelídebbek a telek. Mindezekről még semmit sem tudott Görgei Pál, mert nem villanyos dróton jártak abban az időben a hírek, de csigaháton. Utasok hozták. Kovács műhelyekben lovakat patkoltattak, és elmesélték, ami nevezeteset hallottak sokszor 10. szájból. Nem ért ez semmit, és rettenetesen lassan ment. Először is már magában ritkaság volt az erdélyi utas a szepességen. De ha volt is, esetleg nem tört el a szekere, és nem esett le a lovainak patkója, tehát nem ment be a kovács műhelybe. De ha bement is, hát nem mondott igazat. De ha igazat mondott is, azt senki nem behette annak, lehetetlen lévén kihámozni az 1000 meg 1000 keringő és egymásnak ellentmondó tábori hírekből, melyik verzió felel meg a valóságnak. Hogy tart-e még a háború, vagy nem tart, legfeljebb a zab és lóárakból lehetett kombinálni. A vereségaj csak a közelségből jel egy-két meggyújtott erdélyi falu, nem fest ki olyan messzire kiabáló pirosságot. Görgeit most még ez a leverő hír se érdekelte, csak úgy gépiesen tett néhány kérdést. Mit? Hát le van már verve tököli? Megint az a bizonyos szalmaláng volt. A szabadság oltárán nyúl ki, de mint a lidérc fény csak a temetőkhöz visz. Persze, no persze, hiszen különben hogyan is lenne itthon János? Ezzel most megint csak oda csúsztak vissza, ahonnan el akartak távolodni, Jánoshoz. Elújságolt a görgeiné, hogy Erdély lecsendesült, elég volt a császári haderőnek bejönni, lassanként elhagyogatták Tökölit a hívei. Az erdélyi urak teljes bűnbocsánatot kaptak, mint akik a helyi hangulatok ereje alatt cselekedtek vala, ellenben a Magyarországból zászlóihoz csatlakozottak fő embereit lázadóknak tekintik, az üldözöttek listájában János is. Paraszt ruhában, mint fuvaros menekült Ozsgyánig, ahol egy darabig Katalinéknál rejtőzött. Darvas sógor, akinek jó ember a nádor ispán, Eszterházi Pál Budára ment, hogy teljes amnestiát eszközöljön ki számára. Most is ott kuncsorog valahol, bárcsak segítené meg az Isten. Ozsgyánból Katalin értesítette őt, a nagyasszonyt, hogy az ura ott van, és így ment el hozzája szürettáján, s rávette, hogy közelében a toporci malomban tartózkodjék, ahol helyet csinált neki a hűséges hallgatag Gál Péter Molnárnál. Addig is, amíg Darvas kijárja a pecsétes iratot. Matyai hátrafordult a bakon. Behajd csak a kapun. Ott voltak a megyeházánál. Hajts be csak. Ki tudja, meddig kell itt maradnunk? Önkéntelenül felsóhajtott. A szán érdes sziszegéssel szaladt be a megkopott kőkockákon. A vártán álló őr szabályszerűen tisztelgett a mesztelen kardjával. Az alispán nevén szólította. Szaladja várnagyhoz, Vlaszinkó, azonnal ide jöjjön! Eközben leugrott és lesegítette sógornőjét, megszorítá a kezét. Bátorság Mariska susogta az ő rekettes hangját, melynek mégis valami kellemetes íze, sajátságos melegsége volt. Mária nem felelt. A boltozatról lelógó lámpa vágyat fényt vetett arcára. Sápat volt, szomorú szemei különös kifejezéssel tapadtak az alispára. Maga reszket mondá Görgei megérezvén a kezéről. Fázom, rebegte Mária, hűvös van. Mindjárt itt lesz a várnagy, mindjárt itt lesz. Vlaszinkó visszatért. A várnagy úr nincs itthon, kérem arásson. Meg kell keresni, ha a föld alatt van is. Hely, őrök! Szólíts hamar egy pár őrt. Őrök, huszárok, poroszlók, hiszen ott termettek egyszerre négyen is. Keressétek meg a várnagyot valahol a városban, parancsolá indulatosan. Élve vagy halva, itt legyen ebben az órában. Egy-kettő, fordulj, indulj! Te pedig, Vlaszinkó, teremtsd elő szaporán a fő porkolábot az összes börtönök kulcsaival. Nagy sürgésforgás támadt az egész roppant épületben. Ajtók csapkodása hangzott, imbolygó fények villantak meg az udvaron és emeleten, vagyis lámpással járó emberekkel népesült be a háztáj. Híre ment, hogy az alispán váratlanul megjött és haragszik. Maga nemzetes Grotkovszkiné asszonyom a várnagyné is kijött, ropogós fehér kötényével felgyűrt ingújban kipirulva úgy, ahogy volt a tűzhelynél, s meglátván a hatalmas urat, megharsogtatta éles hangját. Jaj, bizony, nem tudom, hová ment. Egyszer csak eltűnt most este felé, ma éppen úgy, mint tegnap, és vacsorára se jött haza. Mindjárt nem tetszett nekem. Valami rosszban törje a fejét, mert sunyi ravasság terpeszkedett az ábrázatán, holott azelőtt mindig meghagyta, hogy hová ment. Tegnap este is egy staféta kereste, tűvé tette érte az egész város, nem volt sehol. Mikor aztán előkerült, vallattam, hogy hol volt, de ne adj Isten, hogy megmondaná. Mondom neki szépen, Grotkovszki, édesuram, hol jártál? Mondd meg nekem, még ha úgy volna is, hogy asszony van a játékban, akkor is az volna rendjén, hogy töredelmesen bevalljad. De az én Grotkovszkim csak a szakállába dörmögött valamit. No, erre aztán én is felemeltem a hangomat. Grotkovszki kutya teremtette, ez többé ne történjék. És íme, ma megint eltűnt este felé, mint a kámfor. És azt se tudom a méregtől, hogy melyik lábamra álljak, mert az bizonyos, hogy rossz úton jár. És lészen itt hajak lemetélése, és kontyok megkobozása, annyit mondhatok, de egy csöppet se árt, ha egy kis jó kóstolóul megpirongatja ők elmét a tekintetes alispán úr. Na, azért öntöttem ki a szívemet. Protkovszkiné még beszélt, mikor a fő porkoláb is előcsoszogott a lámpával és a kulcsokkal. Az alispán már messziről kiálltál. Na, mi van a rabokkal, Baltazár? Semmi nevezetes. Úgy semmi említésre méltó. Nagyon helyes. Az alispán föllélegzett. Minden megy a régiben, ugyebár? Tetszik valamit parancsolni? Egy új rab van most itt, akit azonnal látni akarok. Nem igen, van itt most új rab. Mikor jött volna? Most pénteken, péntek este. Nem tudok róla. Nekem a várnagy úr semmit se szólt. Pedig itt van, gondolkozzék csak. Lehetetlen, tekintetes uram, nekem tudnom kéne, az én feleségem főz nekik. Görgely ingerülten szakította félbe. Szamár Kent, Baltazár! Küldje ide Szabó Gergelyt! Az most rablókat üld, az farkas falván kifosztották a templomot. Hát Göbölyő hol van? Toporcon megfázott a szolgálatban, tüdőgyulladást kapott és haldoklik. Már meg is gyónt tegnap. Ez az, ezt tudja? Rohanjon hozzá tüstént, kérdezze meg tőle, hová csukták a rabot, akit pénteken hozzak Szabó Gergellyel. Ne engedje addig meghalni, amíg meg nem mondja. Szedte a lábát Baltazár, egy agár se jobban, pedig egy kis pocakja is volt dacára, hogy a rabok főztjén élt, vagy éppen azért. Görgeinél lába megroskadt, lankadtan szorította fejét a lépcsőoszlophoz, és kezével megkapaszkodott a baluszterben. A pohár végre kicsordult. A galamb is tud a csőrével kopogni. Istentelen pogányok fakadt ki. Hát mi van itt? Még egy kutyát se zárnak úgy el a sintérek, hogy ne tudják, melyik olba dobták. Szégyen gyalázat. Hát megye ház ez, vagy bűntanya? Görgei az ajkaiba harapott. Olyasmit érzett, hogy ha megyeház dőlne rá, az se nyomná, úgy, mint ennek az asszonynak a szava, és lehúzta az asztrakán sapkáját a fülére, hogy ne hallja a továbbiakat, mert amilyen arányban gyengült a nagyasszony testi ereje és lélek jelenléte, éppen olyan arányban növekedik meg a nyelvi bátorsága. Sokat kibírt Görgei, de ezt nem. Behúzódott mélyen az udvarba, mintha arrafelé volna valami dolga, ott járkált izgatottan fels alá a hóban. Szerencsére megjött léhegbe Baltazár. Meghozta a hírt, hogy a toporci rabot az emeleten zárták el. A levéltár melletti üres kamrába, ahol a régi világban a kínzó eszközöket tartották. Valahára lélegzett fel az alispán. Csak hogy ennek előbb még a kulcsát kellett megkeresni. Baltazár beszaladt a várnagynéhoz, ott voltak a használaton kívüli különböző szobák és helységek kulcsai egy nagy szakajtóban. Mindegyik hozzákötve egy kis fatáblához, melyen a helység száma és mineműsége volt felírva. Mielőtt a kulcsok között kotorászott, elmesélt, hogy Göbölyő Andrást haldokolva találta. Nem volt már eszméleténél, mikor a kérdést intézte hozzá, egy szót se felelt, csak a felesége mondta. Szaladhat már utána más világra. De nem addig van, azt feleltem, nem rólam van szó, a vicispán parancsolja. Hát erre a szóra, mintha csak a halál eresztette volna ki a karmaiból, egyszerre felnyitotta a szemeit, és elmondta a dolgot értelmesen. Isten úgy segélyen, nem is fog meghalni, mert a halál a vicispán említésére ilyetében kiszaladt a kéményen. Görgeini ez alatt arra kérte sógorát, hogy mindenek előtt egy kis ivóvizet szerezzen, és egy csipetnyi konyhasót. Mi végből, kérde az alispán, eredj Vlaszinkóhoz egy bögre vizet és egy marék sót. Azt akarom, hogy kéznél legyen, nyöszörögte Görgeini rekedten, mert ha még lesz benne egy kis élet, itt most eltört a mécses, hangosan sírni kezdett, ez a legjobb, elsőbben egy kis sós víz, és csak azután egy kis gyenge bor. Ne sírjon, Mária, tartsa magát, ne felejts el, hogy ezeknek nem szabad megtudni, kiről van szó. Vlaszinkó megjött a vízzel meg a sóval, Baltazár pedig azzal a tapasztalattal, hogy a kamara kulcsa nincs meg. Akkor hát feltörjük az ajtót, parancsolá az alispán. Egy pár markos ember jöjjön fel. Hozzanak baltát, feszítővasat. Maga megindult fölfelé a lépcsőkön, a sógornőjét támogatva. Baltazár a lámpát vitte előttük meg a bögre vizet. Fent kísértetiesen kopogtak lábaik alatt a téglák, melyekkel a folyosó ki volt rakva. Nagy dimenziójú árnyékuk velük húzódott a falon és a boltozaton végig. Amint átmentek a főjegyző lakása mellett, s befordultak a keresztfolyosóra, undok denevérek rebbentek fel a fejük fölött. Doh és penész szag árad ki minden innen a fülkékből és a fal mentén, két oldalt felállított szekrényekből, melyekben régi paksaméták, régen élt emberek viszályainak, bűneinek dokumentumai szórakoztatták az egereket. Az egyik ilyen szekrényből keserves macska nyávogás hallatszott. Boldogtalan cica alkalmasint bement a nyitott ajtón át a szekrénybe egy kis kellemetes vadászat okáért. A délutáni nagy szélből egy erősebb áram rácsapta az ajtót, és most nem tud kijönni. Az a szegény macska be van valahol rekedve, mondta a nagyasszony. Az ő puha szíve ilyenkor sem tagadta meg magát. Görgei nem is felelt, gépiesen ment a fő porkoláb után, ki most megállott az utolsó ajtónál. Ez az, mondá halkan, helyben vagyunk. Mind a hárman megálltak. A többiek még galant készülődtek a szerszámaikkal, mélységes csend támadt, mint egy kriptában. Görgei hallotta a saját szívének hangos dobogását. Milyen nagyon sietett, s most, mikor már itt van a döntő pillanat, megdöbben elsápad, nem mer átesni rajta, elfutni szeretne innen.